Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében először arról hallhatnak, hogy Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint szimbolikus jelentősége van az Ukrajnában hétfőn kezdődött nagyszabású nemzetközi hadgyakorlatnak, amelynek célja leginkább a balti országok megnyugtatása.
Gyakorlatilag a hidegháború vége után az Egyesült Államoknak különböző stratégiai elképzelései voltak Oroszországgal kapcsolatban. Az alapelképzelés úgy fogalmazta meg, amikor a szovjeteket politikailag, katonailag és gazdaságilag először kinyomták a volt NDK-ból, majd kinyomták a volt szocialista országokból. A következő lépés az volt, hogy elő kell segíteni a szovjet vonást, az első körben a balti államok leválását, utána pedig az egyéb államok függetlenedését. Az alapvető probléma az, hogy Ukrajna 25 év alatt a világ egyik legkorruptabb országa maradt, az amerikai listán a 148. legkorruptabb, Ukrajna legalább két részre szakad, ez azt jelenti, hogy keleti része orosz, nyugati részében ukrán többség van, és az elmúlt évek azt mutatták, hogy Ukrajna körül egy rendkívül széles körű amerikai-orosz összecsapás van az érdekszférákért. Ennek része volt az az ukrajnai háború, ahol az oroszok benyomultak és elfoglalták a Krím-félszigetet, és háború folyik Ukrajna keleti részén. A jelenlegi helyzetben az amerikai politikát, hogy az oroszokat visszaszorítani a középkori orosz határokra támogatja Nagy-Britannia, a skandináv államok, a balti államok, Lengyelország, Románia és részén Bulgária. A másik európai elképzelés az, amit a német-francia politika fogalmaz meg, és úgy hívjuk őket, hogy a normandiai négyek, hogy csak politikai megoldás lehet, mert ennek a válságnak nincs katonai megoldása. Ezt támogatják a németeken és franciákon kívül az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok. A jelenlegi helyzetben Európa több országa egyetért azzal az amerikai kezdeményezéssel, hogy állandó csapatokat kell állomásoztatni a Baltikumba, Ukrajnát közelebb kell hozni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, és bármi áron vissza kell állítani Ukrajna oroszokkal vívott háború előtti határait, magyarul vissza kell szerezni a Krímet. Ebben ma az orosz politika nem partner, abban igen, hogy az orosz többségű területek autonómiával Ukrajna részei maradjanak. Máshogy fogalmazva, a jelenlegi világpolitika egyik alapkérdése az orosz-ukrán szembenállás, ennek vetületeként az amerikai-orosz szembenállás. Érdekes módon Európa vezető hatalmai, főleg a németek ezt a politikát nem támogatják. A németek számára alapvető stratégiai cél Oroszországgal a gazdasági együttműködés, és ebbe egy elhúzódó ukrán válság és még évekig tartó embargó nem fér bele. Magyarul ebben a kérdésben egy rendkívül komoly európai-amerikai szembenállás van.
Az, hogy most Ukrajnában 14 külföldi, főként NATO tagország, több mint 1800 katonája gyakorlatozik, mennyire számít Moszkva felé erődemonstrációnak? És ha az, valódi erőt demonstrál?
Nem. Ezek mindig szimbolikusak. A valóságban ez nem akkora erő, hogy érdemben a térségbeli erőviszonyokat megváltoztassa, de elegendő ahhoz, hogy a baltiak, a skandinávok felé az amerikai érdeket és jelenlétet demonstrálják, elegendő ahhoz, hogy Ukrajna néhány abszolút USA-barát, nem nyugatbarát, USA-barát politikusát megnyugtassák, tehát máshogy fogalmazva ez jelenleg az orosz-amerikai szembenállás egyik látlelete.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt hallották. Ankara és Berlin között továbbra is feszült a helyzet, ugyanis a török elnök felháborítónak tartja, hogy a német törvényhozást népirtásnak nyilvánította az örmények tömeges legyilkolását az Oszmán Birodalomban az első világháború idején. Vince András jelenti Németországból.
Binali Yildirim török kormányfő bejelentette, hogy Ankara nem gördít akadályt Ursula von der Leyen német védelmi miniszter látogatása elé. Utalt arra is, hogy katonai küldöttségek előtt is szabad az út Incsirlik felé. Binali Yildirim azonban hangsúlyozta, hogy parlamenti képviselőknek továbbra sem engedélyezik a beutazást. A küldöttséget a Védelmi Minisztérium államtitkára Ralph Rauchkeps vezette volna. A delegáció kikosarazása miatt Ursula von der Leyen felháborodásának adott kifejezést, és leszögezte, a legtermészetesebbnek tekinti, hogy minisztériumának egyik vezető tagja egyedül vagy küldöttség élén felkeressen valamelyik NATO támaszponton szolgálatot tevő német egységeket. A török kormány eddig minden esetben lehetővé tette képviselőházi tagok látogatását Incsirlikben, ahol jelenleg 250 német katona állomásozik. Feladatuk a Szíria és Irak fölött végzett légifelderítés, amelynek keretében adatokkal látják el a NATO központját az Iszlám Állam nevű szélsőséges szervezet harci tevékenységéről a két állam területén. A berlini Védelmi Minisztérium szóvivője ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a német felderítőgépek idén már 373 alkalommal emelkedtek a magasba Incirlik támaszpontjáról, és a török légierővel való együttműködés teljesen problémamentes. Ebből tudósítók arra következtetnek, hogy kizárólag politikai jellegű a feszültség Ankara és Berlin között, amelyet alig hanem az mérgesített el, hogy a német parlament a közelmúltban szabályos népirtásnak nyilvánította a közel másfél millió örmény kiirtását az első világháború idején az akkori török birodalom területén, és ez a határozat felbőszítette Erdogan török államfőt.
Az iraki hadsereg visszafoglalta az Iszlám Államtól Fallujah-t, és rövidesen megkezdi a terrorszervezet székhelyének számító Mosul ostromát. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint azonban ez csak részsiker, hiszen az elfoglalt területeket működtetni is kell. Ráadásul a síita-szunita ellentét is az Iszlám Állam kezére játszik. Herceg Zsolt kérdezte Spejdl Bianca közel-kelet szakértőt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját.
Tapasztalható egy bizonyos fajta kifáradás az Iszlám Állam tevékenykedésében. Az Iszlám Állam elsődleges stratégiája és önigazolása az a folyamatos terjeszkedést tenné kötelezővé számukra. Ez azért egy nagyon kimerítő dolog, hogy hálandóan újabb és újabb területeket akarnak nyerni, ami ugye meg is történt, hiszen körülbelül egy évvel ezelőtt még mind Irakban, mind Szíriában az ország körülbelül egy harmadát mind a két országban ellenőrzésük alatt tartották, és Irakban ugye sűrűn lakott részeket, nagyvárosokat is, mint Moszult és Fallujah-t. Fallujah olyan szempontból szimbolikus jelentőségű, mert az Anbar tartománynak egyik legnagyobb városa tulajdonképpen is. Maga az Iszlám Állam, illetve az Al-Qaida Irakban nevű szervezet, ami az Iszlám Állam elődje volt, ebben a régióban született meg, és ebben a régióban kapott legitimitást, támogatást is a szunnita lakosságtól, ugyanis Szíriában és Irakban ilyen szempontból eltérő a helyzet. Irakban az elmúlt másfél évtizedben egy koalíció által hatalomba helyezett síta kormányzat volt hatalmon, amely a szunnitákat nagyon erőteljesen elnyomta, és fegyveres szervezkedésben is testet öltött ez a fajta elégedetlenség. Tehát volt egyfajta legitimitás az iraki szunniták körében az Iszlám Államot illetően. Na most ez a fajta kifáradás, és természetesen az, hogy a koalíciós erők összehangolt támadásainak már nem tudott ellenállni a szervezet ebben a városban, de hát azért továbbra sem lehet fellélegezni. Tehát szimbolikus győzelemként mindenképpen fontos, de hogyan tovább, az legalább annyira fontos.
Az Iszlám Állam tervesztése annak is betudható, Kósza hírek szólnak erről, hogy egyre több a dezertőr a szervezet soraiban? Valamiféle kiábrándultság tapasztalható?
Én nem gondolnám azt, hogy a dezertálások lennének az elsődleges okai ennek a megtorpanásnak. Én egyszerűen azt gondolom, hogy egy olyan fajta technikát és taktikát dolgozott ki önmaga számára az Iszlám Állam, amely a folyamatos terjeszkedésen és területfoglaláson alapul, amellett, hogy azokat a területeket, amelyeket már elfoglaltak, valamilyen szinten konszolidálniuk is kellene, illetve működtetniük is kellene. Tehát ez egy hihetetlenül nagy feladat, és ennek nem tudnak eleget tenni.
Az iraki hadsereg tehát most elfoglalta Fallujah-t, és Mosul következik, ami gyakorlatilag az Iszlám Állam székhelye. Ha az is elesik, akkor az Iszlám Államnak vége, vagy ez egy olyan sokfejű sárkány, amelynek nem lehet elég fejét levágni ahhoz, hogy elpusztuljon.
Az mindenképpen egy jelentős siker, de akkor meg abban az esetben attól félnek a helyi biztonsági szakemberek, hogy adott esetben Bagdadra nehezedhet újból egy olyan fajta nyomás, ami azt jelenti, hogy állandó terrortámadásoknak veti alá az Iszlám Állam Bagdadot, mert ott is a biztonsági helyzet megoldatlan, illetve egy másik nagyon veszélyes dolog az, hogy azok a csapatok, amelyek a visszafoglalásokat végzik a koalíciós erőkkel együtt, elsősorban síita milíciák, és a síita milíciák a térségben magának az Iszlám Állam megszületésének is az elsődleges okozói voltak. Tehát a szunnita törzseket, a szunnita erőket meg kell győzni, és a saját oldalukra állítani a bagdadi kormányzatnak, ami mindez idáig nem sikerült.
Spejdl Bianca közel-kelet szakértőt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját hallották. Egyre több az Iszlám Állam kötelékeiben harcoló francia állampolgárságú dzsihadista térne haza. Van, aki egyenesen a francia nagykövetségtől kér segítséget. Esrádú János tudósít Franciaországból.
már nem annyira vonzó az iszlám állam a francia állampolgárságú dzsihadisták számára, állítja a francia titkosszolgálatok koordinálásával megbízott parancsnok. Didier Lebré szerint egyre többen menekülnének az iraki és a szíriai hadszínterekről, és e célból immár a nagykövetségeket is megkeresik, hogy esetleges hazatérésük módozatairól érdeklődjenek. A belső elhárítás szerint május végéig összesen 248 francia állampolgárságú dzsihadista tért haza, nagy részüket a hatóságok letartóztatták, és 10 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik őket. Az eddigi tapasztalatok szerint a terroristák egyrészt azért akarnak hazatérni, mert 50%-kal csökkent a zsoldjuk, de ennél is fontosabb, hogy egyre jobban félnek az őket érő folyamatos bombázásoktól, emellett az iszlám állam nevű szervezet vezetőit korruptaknak és kegyetleneknek tartják. Egyesek arra panaszkodnak, hogy hátrányosan megkülönböztették őket a harctéren, annak alapján, hogy mely európai országból származtak, de vannak, akik azt kifogásolják, hogy a harcok során muzulmánokat kellett ölniük, ami eléggé hátborzongatóan hangzik, azt jelenti ugyanis, hogy semmi kifogásuk sem lett volna a keresztesek gyilkolása ellen. A dezertálni vágyókkal szemben a francia hatóságok rendkívül óvatosak. Egyrészt azért, mert amint a már említett Didier Lebré fogalmazott, az iszlám államtól való elfordulásuk nem jelenti azt, hogy hirtelen a nyugati demokráciák feltétlen híveivé váltak volna. Nemigen lehet tudni tehát motivációjukat, tényleg belefáradtak a harcokba és a kegyetlenkedésekbe, vagy pedig szülőföldjükön akarják folytatni a küzdelmet, például terrorista támadások merényletek elkövetésével. Ez utóbbira nem csak az iszlám állam, hanem az Al-Qaida terrorszervezet is biztatja harcosait, illetve híveit. De nem ez az egyetlen dilemma. A belső elhárítás főnöke szerint a kemény harcokat megjárt iszlámista veteránok a vietnámi háborúban részt vett katonákra jellemző poszttraumás zavarokat mutatnak, sőt egyesek állapota kifejezetten pszichiátriai kezelést igényel. Vagyis a hazatérni kívánok egy része immár az iszlámista ideológia nélkül is közveszélyes. Komoly kérdés tehát, hogy miként viszonyuljon ezekhez a személyekhez a francia társadalom, egyáltalán visszafogadja-e őket vagy sem. A dzsihadisták hazatérése persze egyáltalán nem könnyű, mondta a francia sajtónak Didier Lebré, az iszlám állam vezetői ugyanis gondolkodás nélkül kivégeztetik azokat, akik a dezertálási szándék jeleit mutatják, hazai pályán pedig börtön vár rájuk.
Önök a Köteléket, az Inforádió honvédelmi és biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este 7:30 után.